az emberevők. A 20. század szégyenére még mindig lakják emberevők a földet. Becsületes, jámbor életű emberek. Jó családapák, gyöngét szeretők, istenfélő népek, jó vendéglátók, hanem azért az emberhúst megeszik. Nem azért, mintha rá volnának szorulva. Szigeteik a csendes tenger közepet meg vannak ajándékozva a természettől minden jóval. Mély, gazdag, televény földüket erdőszámra borítja a kenyérfa, mely kész cipóit árulja ingyen. Kókuszligetek szegélyezik a partokat, kevés mívelés mellett gazdag aratást és minden évben biztosat ad tengeriük, a burgonya, jamsgyökér, batáta, vadonterem, csak fel kell ásni. Cukornádjuk nedve, masavéjuk festéke, jagonájuk fűszere, még kiviteli kereskedést is biztosít számukra, jó bivaj, sertés. Úgy szaporodik náluk, hogy a cserekereskedésnél apró pénzgyanánt használják, és azért mégis emberhúst esznek. Ez náluk ünnepély, ez a díszlakoma. Ahogy nálunk szokás egy hajó vízre bocsátásakor fényes bankettet rendezni, úgy náluk is minden kanoé szalasztás a vízre össze van kötve fényes emberlakomával. 15 darab a rendes szám. Ennyit vágnak le egy rendes lakomához. Kétszer annyi, mikor ünnepnapokon a kolán istennek áldoznak. A kolán isten valódi ínyenc, neki csak a vére és a szíve kell, az áldozatnak, a többit a papjainak hagyja. A készlethez igen könnyen jutnak. 225 szigetből áll az a világ, amelyből a kannibál faj 110-en lakik. Ennek a 110 szigetnek mind külön istene van, aki mind ember szívekre éhezik. Annál fogva minden sziget folytonos hadjáratot folytat egymással, és hordja egymásnak a lakóit a maga istenei számára. Ez az ő dicsőségük, ez az ő büszkeségük, ez az ő dogmájuk. A kolánnak van egy áldozó temploma, egy agyagból épített gömbölyű lak hegyes tetővel. Ennek legfőbb pompája az, hogy körül van tüsködve lándzsákkal, és a lándzsák hegyein a tiszteletére megáldozott emberek koponyái. A főnökök a kacikák házai előtt a palánk karóiról fehérlenek le, így a diadaljelek, és ahány embert a főnök lakomán elköltött, annyi koponya a kerítésén sorba, és ez olyan ránézve, mint a nemesi családfa, minden ágon egy fej. Egy angol utazó talált olyan főnökre, aki 900 embert evett meg. Hogy az emberevésben ők dicsőséget találnak, annak bizonysága az, hogy az asszonyoknak nem adnak belőle. E szörny lakomákban asszony nem részesül. Tudnélik, mint vendég. Ellenben nagy előnye van az asszonynak, és különösen a fiatal leányfélének e lakomákon, mint csemegének. Ahogy a nagy Ramazán és Bajrám ünnepeken szoktak a muzulmánok padisahjaiknak fiatal szűzeket ajándékozni, úgy ajándékoznak a Fidzsi insulánok is kacikáiknak ifjú hajadonokat, csak hogy elébb beteszik azokat a kemencébe, aztán behintik szenna levél fűszeres porával, és úgy adják fel neki egy tálban. A művelt emberiség régóta fáradt és kifáradt már a munkában, hogy a szégyenfoltot letörülje az Isten képmásáról. Hasztalan volt minden erőlködés. Kegyes misszionáriusok megkísérték a pápua fajt a keresztjén hitre áttéríteni. Az Európából, Amerikából kiűzött jezsuiták és mindenféle szerzetesek az önfeláldozással járó küldetésben keresték életük célját, és áldott és dicső volt a mű, melyhez fogtak, sikere is volt. 100 000-re ment a megtértek szám, akik az emberevésről lemondtak. Hanem ez csak egy oáz volt a sivatagban. A többség megette a neofitákat misszionáriusokkal egyben. A praktikusabb angolok aztán másképp kezdének hozzá. Ügynökségeket állítottak fel a polinéziai szigetek mindegyikén, és azok által szép szövetek, üvegékszerek árán összevásároltaták az áldozatokat, akik a kolánnak levágatására voltak kipécézve. Sziget falvaiban egész ketrecek álltak, mikben a foglyul elhurcoltakat. A kannibálok kenyérgyümölcsel hízlalák, hogy a lakomára jó ízletesek legyenek. Onnan szoktak belőlük válogatni. De mit használt az állam szövetségnek egyszerre minden ketrec ember hízóit megvásárolni? A helyzet csak rosszabbult vele, mert a kannibálok rögtön gondoskodtak róla, hogy újra megtöltsék a ketreceket a szomszéd szigetekről, és minthogy ez nem ment vérontás nélkül, tehát csak a háborúskodás szaporodott, úgyhogy ha ezt az áldozat megváltási rendszert folytatják, negyed század alatt a szigetlakosság ki fogja egymást írtani csupa ínyentségből, mint ahogy kiirtották Európából a nyulakat. Tatrangi Dávid ekkor 60 éves férfi volt, és az utolsó 5 évre megválasztott elnöke az államszövetségnek. Az ő terve ez volt. Minden népet a saját észjárása után lehet csak meggyőzni. Hiszen Európa legműveltebb nemzetei 30 esztendeig el tudtak verekedni kannibáli módon amiatt, hogy egyik ember nem akarta a másik észjárását felvenni. Pedig itt a Jézus Krisztusról volt szó, aki az isteni lélek legkegyelmesebbike, és ugyan megbocsátja mindenkinek azt, hogy mit hisz felőle. Hogy kívánjuk hát, hogy a pápua, aki nem a ruháját, hanem a bőrét hímezteti ki tűvel, okosabb legyen, mint mi, amidőn a kolán Istenről van szó, akinek széles szája van, abban 4 agyara, kimerett szemei, bozontos sörénye a feje körül. Dávid egyszer ezt az üzenetet körözteti a 110 sziget lakói között. Azt üzeni nektek, kolán, hogy már jól lakott, és nem ehetnék. Hagyjatok fel az emberevéssel. Ha nem engedelmeskedtek neki, ő maga fog eljönni. Nem az a fából faragott kolán, akit a papotok csinált, hanem az igazi kolán, ahogy él és uralkodik, és az büntetésből titeket, magatokat esz meg. A mi derék jezsuitáink hatalmasan értettek e nuncium kihirdetéséhez. Hanem a kannibálok papjai természetesen, hogy tiltakoztak e mennybeli nyilatkozat ellen, azt mondták, hogy hamis profécia az. Jobban ismerik ők kolánt, rajtuk kívül senki sem tud azzal beszélni, annak külön nyelve van. És csak azért is, hogy megmutassák, miszerint az igazi ortodox fogalom a kolán istenségről az ő egyedül csalhatatlan dogmájuk, a Fidzsi-szigeti papok a keresztény misszionáriusok székhelyén, Mbau főhelységben nagy áldozat ünnepet rendeztek. A bure, a templom e szent napra bevonatott fehér lepedővel, mely széles sátor alakban feszítetett ki a templomtér előtt, beárnyékolva az oltárkövet, melyben az áldozat végbe menedett. Előtte a kolánbálvány. Egy tuskóból faragott rettenetes szörny, megaranyozott agyarakkal, sárgára festett fejjel, 2 szeme, 2 vérszínű lángopál. 30 ifjú hajadon volt az áldozó ünnepre kiszemelve. A bure háta mögött 30 szuva, éppen olyan alakú kemencék, minő a templom maga, félkört alakító sorban, mint a 30 kéménye füstölög, azokat előre fűtik már. A sziget belsejében van fölállítva a morái, egy rettenetes épület csupa embercsontokból összerakva, olyan emberekéből, kik a többeknek lakomául szolgáltak. Közepett egy nagy torony, mely évről évre magasabbra nő, körüle kisebb-nagyobb kupolák egy-egy király győzelmének vagy ünnepéjének emlékei. Legmagasabb közöttük Tumbua Nakaro király kupolája, ki egy vendégségen 200 kosár igname gyökeret, 200 tyúkot, 200 malacot és 200 embert lakmároztatott fel hű alattvalóival. Ennél csak körületére nagyobb Bullandám király emléke a Taferet sziget fölötti diadal megörökítésére, ennek a szigetnek Mbau hősei az összes lakosságát megették 3 nap alatt. Emléke a csonttorony. A morái körül van véve egész csoportjával a rettenetes isteneknek. Bálványok szarvakkal, vatkan agyarakkal, meredő szemekkel, görbe karikalábakkal, pókhasú, nagyfülű szörny alakok. Ezek is mind emberáldozatot követelnek, de már ezeknek csak a csontja jut. A legnagyobb közöttük Zanhualu isten, a legsoványabb a Budahi isten. Mind a templom, mind a morai környéke örökre tabu. A tabu A kannibálok főpapja kezében rettenetes fegyver. Ez a kannibálok pápájának a bullája. A főpap címe Nambetti Levu. Amire a Nambetti Levu kimondja e nehéz szót, tabu, ahhoz nem szabad hozzányúlni, azt nem szabad meglátni, arra helyen nem szabad rálépni. Azt, ha ennivaló, nem szabad megízlelni. Örökre tabu minden idegenre nézve a templom és Morái környéke. A repülőgépek által ugyan módjukban volna az idegeneknek bárhova, a tabu dacára is leszállni, de ez ellen az a megtorlás a Nambetti Levu részéről, hogy akkor tabu alá vetné az ő telepítvényük környékét is és őket magukat, és azon túl senki sem érintkezhetnék, még csak nem is beszélhetne velük a benszülöttek közül. Mert aki a tabut megtöri, azt megeszik. Azután örökre tabu a nőkre nézve az emberhús evés a templom előtt megjelenés, örökre tabu a királyok és családtagjaik sérthetetlen személye, és a papság és azoknak hírnökei a Mata Nivanuák. Az ideiglenes tabu kihirdetése a Nambetti Levu hatalmában áll. 20 éves koráig tabu minden férfira nézve az asszony, tabu minden időben a más felesége, aki ezt meg nem tartja, azt megeszik. A pap egyúttal a bíró, a hóhér és a szakács. Egyszer a Nambetti Levu 30 esztendeig tabu alatt tartá a férfiak szakálát úgy, hogy az övükig nőtt már, nem volt szabad nekik levágni. Másszor meg 4 esztendeig tabu alatt tartott minden húsételt az asszonyokra nézve. Amikor az áldozat kezdődik a bure előtt, annak bevégezték tabu alatt van az egész sziget. Akkor nem szabad senkinek a lakhelyét elhagyni a Nambettiken és a Mata Nivanuakon kívül, kik a szent mészárlást végrehajtják. Akkor nem szabad semmi hangnak hallatszani a szigetben az áldozók rettenetes himnuszán kívül, amely aztán messze elhangzik egész a tengerparti keresztény telepekig. De még a kutyaugatásnak, disznó röfögésnek és a kakas kukorításnak sem szabad hangzani a tabu alatt, amiért a lakosok kutyáik és sertéseik orrára kéregtülköket kötnek, és kakasaikat fazekak alá dugják. Míg aztán a nagy dobszava jelent, hogy vége a tabunak, az áldozat megtörtént, akkor ember és kutya nagy örömmel ront elő a következő lakomához. A papok és kacikák tökéletesen uralkodnak a nép fölött. És e hatalmat a természet maga is segített megerősíteni. A Melanézia egész szigetvilágának minden lakója a néger szín változataiban osztozik az olajbarnától a kormos feketéig, hanem a főnökök és a főpapok csak nem fehérek. Ezeknek rangja apáról fiúra száll. E színváltozás talán a folytonos jólét és nagyobb szellemi tehetség fejti ki náluk. Azon kívül, amíg a pápuafaj termete mind szikár, sovány, addig a fejedelemeknél és papoknál már látható a tekintélyes potroch, azok kövérek. A Mbaui Nambetti Levu többre becsülhető 3 másánál. Ez is fehérbőrűnek született már, a pápuák úgy hívják a született arisztokráciát, hogy Papa Langvis, hanem ez nem látszik már rajta. Arca teste úgy tele van hímezve, mindenféle színű ábrákkal, hogy a tetovírozás sújtásaitól a kelme alapszínét nem lehet kivenni. Fejét egész erdővé megnőtt kondorhaj díszesíti, megkenve illatos zsírral és behintve veresporral. Beletűzködve legyező alakban sárga papagájtollak, nyakát roppant disznó agyarakból fűzött lánc fonja körül, a vállán és derekán sokszorosan körültekergetett gyapott szövet, mely még 20 rőfnyire úszik utána a földön. Karján cethalfogakból készült karperecek, átlyukasztott fülein egy-egy kés van dugva keresztül, úgy viseli az ölőeszközt ott, mint másút mások a csizmaszár mellett. Minden készen volt már az áldozathoz. Mély csend az egész szigeten. A papok és hóhérlegények körülállták az oltárt, és rákezdték azt a borzalmas himnuszt, melynek üvöltő hangjai az áldozatok halálsikoltásaival szoktak egy rettenetes hangversenybe vegyülni. Ekkor megszólalt egy hang a tengerparti keresztjén telep felül, mely egymaga túlordítá a szörnyhimnuszt. Hang, amely hasonlít a mennydörgéshez, mely rémületet és bosszúállást ordít, melynek hallatára minden állat bátorsága elvész, és az ember elfelejti, hogy ő a világura. A papok és mészárlók torkában benne szakadt a himnusz hangja, amikor ezt hallották. A tabu megvan törve egy idegen hang által. De nem csak ordító hang. Csörtető roba is közelít, sűrű bozóton, erdőn keresztül, út nélkül tör egyenesen a templom felé valami rém, a karcsú pálmacsemeték jobbra-balra hajladoznak előtte, egyszerre előrohan a pagonyból, ő az. Maga a Kolán Isten, ahogy ki van faragva az oltár előtti bálványszobron. Iszonyú feje, lombos sörénye, széles szája, rettentő agyarakkal villogó szemei, ő az maga az emberevő. Csak hogy az elevem. Ki hát ő? Egy óriási hím oroszlán. Hogy jött ide? Az afrikai puszták megtelepítése, benépesítése után úgy találta Tatrangi Dávid, hogy az oroszlánok egészen fölöslegessé váltak a világon. Mi szükségük van az állatoknak, királyra? Egy ilyen fenevad királynak a civil listája nagyon magasra rúg. Egy oroszlán naponként annyi húst megeszik, amennyi 300 embernek elég volna. Egyetlen oroszlánnak 25 négyszög mérföldnyi terület kell, hogy rajta megélhessen. És még az nem elég, hogy az ember elől a tápszert eleszi, őt magát is pusztítja. Éven át 100 000 ember esik áldozatul az oroszlánoknak csupán Afrikában, és amellett 3 millió embernek a tápszerét fajják föl. Levelük a trónról. És az állatkirályokkal együtt azoknak egész adóbehajtó csordájával, a hiénákkal, sakálokkal, párducokkal, farkasokkal. Ki velük? Az oroszlánnak robbanó golyót, strichnint a kutyának. Az apró dúvadat mérgezett csalétekkel ölték rakásra, az oroszlán pedig kizavarták berkeiből az ijesztő repülőgépekkel és robbanó üveggolyókkal elkábíták. Az elkábultakból a legszebb példányokat az állatkertek, állatseregletek számára megtartogatták, darabja megért 1-2 000 forintot, a többit agyonverték. A meghagyottat kábult állapotban betették a vaskatrecbe, tovább szállították. Mire fölöcsudott, már fogoly volt, és azon túli tartási költségeit fizette a látni vágyó közönség. Tatrangi Dávid egy ilyen elfogott oroszlánt ajándékozott a Nbaui kannibálok szigetének. És az egész melanéziai szigetcsoporton semmi dúvad nincsen. A természet, mikor lázálmában megalkotá a kannibál fajt, fölöslegesnek látta még egy másik fenevadat is teremteni mellé, elég dúvad ő maga magának. Talán éppen azért vadászik egymásra. Tatrangi Dávid helyre pótolá a természetnek ezt a mulasztását, és adott a melanézi kannibálok minden szigetének egy-egy oroszlánt a javából. A királyi fenevad vérszomjú ordítással rohant a bóre felé. 4 nap óta nem kapott már enni. Mikor a misszionárius telepen ketrece ajtaját felnyitották, rohant egyenesen a bálvány templomához. A vérszag vezette. Amint az áldozó papi hentesek megpillanták e bömbölő szörnyeteget, mely magasra emelt farkával csapkodta oldalait, rémülten rohantak előle be a templomba. A Nembeti Levu 3 mázsás testével nem tudott szaladni a hosszú, keresztül kasultekert szövet és gátlát térdeit a mozdulásban, az csak odaesett a Kolán bálvány ijesztő szobra elé, s mintha maga is hinné, hogy az segíthet rajta valamit, átkarolta a festett szörnyeteget. Az oroszlán pedig ínyenc. Európai vadászok ismerik azt a szokását, hogy 7 ember közül ki tudja választani az egyetlen fehéret, és a 6 feketét otthagyja. A Nambeti Levu kövérebb is volt a többinél. Egy óriási szökéssel keresztül veté magát a bure kerítésén, és egyenesen a főpapra ugrott, iszonyú körmeit belevágva annak húsos vállába. A Nambeti Levu a kárhozatra menő rém ordításával foná karjait a bálvány szobra körül, akkor aztán a fenevad irtózatos szájával átharapta a derekát, és egyet rántott rajta oly szilaj erővel, hogy a bálványszobor tőben kitörött, és végig zuhant az oltárkövön, agyarait kitörve a súlyos eséstől. És akkor a királyi vad, gyönyörű fejét fölemelve magasra, a derékban átharapott főpap három mázsányi alakját úgy tartá szájában, mint macska a patkányt, és pompás morgással álltott néhány percig a templomba elbújt népségre nézve, felséges tekintetével. Aztán megrázta a fogai közt tartott áldozatot, az utolsót vonaglott, akkor az oroszlán terhével együtt átugrott ismét a kerítésen, és elnyargalt az erdő felé. A Nambettik, a hentes segédek jajgatva futottak szét a templomból, rémülten hirdetve az előcsődülő népnek, hogy a Kolán Isten fenyegetése szerint elevenem megjelent, és a szófogadatlan főpapot magát ragadta el. Oda a Nambetti Levu. A megrémült nép azonnal az áldozat ketreceknek rohant, és a leányokat kiszabadítá azokból. A sziget népsége közt nagy forrongás támadt. Nagy volt a száma azoknak, kik a Kolán Istene félremagyarázhatatlan intését készek voltak megfogadni, és az előre bocsátatott parancsolatnak engedelmeskedni. Aznap nem jött elő többet az oroszlán az erdőből, hiszen elég is lehetett neki, azaz egy pap. Másnap ismét hallották közeledő ordítását, és erre a rémült nép a misszionárius telephez menekült, ösztönszerűleg sejtve, hogy ott védelmet talál az emberevő bálvány ellen. A misszió főnöke, egy angol presbiteriánus pap, azt mondta az oda menekülő népnek, hogy legyenek nyugodtan, a vérivó szörny nem fog bántani senkit, és megígért, hogy beszélni fog vele, és az ő még hatalmasabb istenének hatalmával le fogja azt győzni. Azzal kezébe vette kétcsövű fegyverét, mely robbanó ihor üveggolyóra volt töltve, és elindult a patakhoz. Tudta jól, hogy az oroszlán most szomjas lesz, vizet keres, és odajön szomját oltani. Az oroszlán nem soká váratott magára. Oda jött a forráshoz, ott aztán a misszionárius golyójának kábító mérgétől egyszerre összerogyott, mint a halott, dermedten terült el a vízparton. A pápuák, kik messziről lesték, fákra felmászva a veszélyes kaland kimenetelét, bámulva jöttek a misszionárius elé, és lábait csókolták, hogy ilyen hatalmasan legyőzte a szörnyeteget, amelynek iszonyú alakját nem győzték eléggé csodálni. Hanem akkor megint előálltak a papok. Amint azt látták, hogy a szörnyeteg meg van ölve, egyszerre elmúlt minden ijedelmük. Az elesett oroszlánra kimondták, hogy tabu. Ahhoz nem szabad másnak hozzáérni, mint csupán Nambettinek. Annak a hulláját lefoglalták a maguk számára, azt betakargatták kókuszpálma levelekbe, belefektették abba a nagy szandálfaládába, melyben a fejedelmi halottakat szokták kivinni. 12 Nambetti vette vállára a ravatalt az oroszlánnal, úgy szepelték azt a nagy morái elé, és ott mágiát csináltak neki illatos szandálfából, hogy majd megégetik rajta. Akkor aztán megint ők lesznek az urak, és találhatnak ki a nép számára valami új mesét. Beveszi az azt. Hanem az ihor golyónak az a hatása van, hogy a megsebzés percében rögtön halálos zsibbadásba ejt. Az ájulásszerű tetszhalál azonban nem tart néhány óránál tovább, és akkor visszatér az élet, a seb helyén támadó bőszületes viszketeg érzetével, mely később jótékony gennyedéssel végződik. Az oroszlán arra ébredt fel, hogy valami nagyon sütögeti az oltalát. A mágiát gyújtogatták már alatta körös körül, és rákezdék ordítani a tiszteletére készített fertelmes himnuszt. De nem várta az oroszlán, hogy annak vége legyen, hanem szétrugta magáról a pálmalevelet, leugrott a mágiáról, közé csapott a papi szinódusnak bőszült dühében. Ölt, nem éhségből, de veszett haragjában. 30 Nambettit marcangolt szét, bekergetve a többit a városba, és aztán végignyargalt, ordítva Mba utcáin. Felszökött Unong Lala király palotájának a tetejére, csak olyan palota volt az, és annak a homlokán felállított bálványokat mind leverte a farkával, berontott az istálójába, s megfojtotta valamennyi nyereg alá tanított bivaját, aztán kirohant az erdőre, onnan valamennyi júnyájat, sertéscsordát hazakergetett a városba, körülnyargalta a szigetet, beleugrott a tengerbe, kínzósebét azt sem enyhítette, ott a menekvő piruzsokat utolérte, felforgatta az úszó pápuák hátát, körmeivel végig hasogatta, aztán megint visszatért a szigetre, és körülnyargalázta Baut, rémülésben tartva ordításával minden embert és barmot. Most azután maga Unong Lala király és Nambettiei sompolyogtak oda a misszió telepéhez könyörögni, hogy legyen irgalmas hozzájuk a Papa Langvis, és beszéljen még egyszer a hatalmasabb Isten erejével, az ő kolán istenük fejével, akivel senki sem bír. A misszionáriusok azt felelték, hogy addig nem kelnek oltalmukra, míg a király az új Nambetti levú által ki nem hirdetteti, hogy az emberhús ezentúl asszonyra és férfira nézve egyaránt örökre tabu. Emberhúst másnak nem szabad enni, egyedül a kolán istennek. Ha azután a Nambetti levú úgy találja, hogy kell már a kolán istennek ilyen lakomát csapni, csak szóljon a missziónak, az elhozza neki az eleven kolánt. Arról aztán senki sem tehet, ha az magát a papot eszi meg. A király és papjai beleegyeztek az alkuba, az emberhús örökidőkre tabu alá lett vetve. A misszionáriusok az oroszlánt ismét elkábítva elfogták. És azóta nem hallatszott, hogy a kolán isten valaha olyan lakomára éhezett volna, ahol a gazda maga a pecsenye. És így tett a misszió Melanézia, Új-Zéland és Új-Kaledónia többi szigetein is. Emberevő vadállatokat ajándékozott a kannibáloknak, és megbuktatta ezt a fertelmes üzletüket konkurencia útján. Azt nem állták ki. És a kannibál népből váltak aztán később, a misszionáriusok által kiképezve a leghatalmasabb dúvadlövészek a kelet-indiai gyarmatok megvédelmezésére, miket ismét a tigrisek légiói fenyegettek elpusztítással. S mikkel szembeszállni a benszülött puha növényevő indusfaj nem volt elég erős. Hanem az az egy, még akkor is megmaradt náluk, hogy ellenségeiket csak megették, tudnilik a tigrist és az oroszlánt. Rossz hús, kemény is, de már az ellenséget megenni. Dicsőség! A második millénium utolsó 5 évében már nem volt emberevő faj sehol a kerekföldön, és nem voltak dúvadak többé az ember lakta vidékeken.